Most pedig, kedves gyerekek, nagyon jó, hogy ilyen jó a felhozata, a csupa fiú, örülök neki. Ez nem sovinizmus, csak örülök neki, hogy fiúk vagytok itt együtt. Egy történetet szeretnék elmondani nektek, egy gazdag és egy... Na, megköltejük, jó? Nem jöttél volna, ide nem szól. Szóval egy gazdag és egy szegény emberről van szó a történetben, és érdekes megegyezés született a gazdag és a szegény ember között. A gazdag embernek voltak tehenei, és tejtermékekkel kereskedett, a szegény embernek pedig volt néhány méh családja, ő pedig mézet állított elő. Egyeztek meg egymással, hogy a gazdag ember ad 2 kiló túrót, aminek fejében a szegény ember majd ad 2 kiló mézet. És ez az üzlet így működött is. Jött a 2 kiló túró, kapta a gazdag ember a 2 kiló mézet. És ez hónapokon keresztül így folyt tovább. Egyszer csak a gazdag embernek az agyában valami gyanú ébredt. Vajon 2 kiló-e az a méz, amiért ő 2 kiló túrót ad. Megmérte a mézet, és kiderült, hogy 1,5 kiló. Hú, nekirontott a szegény embernek, és mondta, hogy képzeli, hogy így megkárosítja őt, mert hogy fél kilóval kevesebb. Azt mondja szabadkozva a szegény ember, tudod, kedves barátom, nekem van egy kétkarú mérlegem, de nincsenek súlyok. És a mérleg serpenyőjébe betettem a te két kiló túrólat, és ennek megfelelően öntöttem a mézet. És annyi mézet adtam, amennyi a két kiló túró volt, hogy két kiló túró nem volt két kiló, akkor annyi mézet kaptál, de erről én nem tehetek. Hát igen, elfigyelte magát a gazdag ember, és ennek az a tanulsága, hogy inkább többet adjunk, megnyomott mértékkel, mondja a Biblia is, mert hogy akkor nem kerülünk szégyenbe, és amivel többet adunk, azt a Jóisten messze-messze kárpótolja nélkül. Hogy ennek a tanulságai nem csak a megszégyenülés okán, hanem az igazságos cselekedetek okán kellene levonni. Hát ennyi lenne. Nem élem tanulságosan. Köszönjük, hogy te is itt lettél. Kedves testvéreim, Jelenések könyvéből szeretnék egy igét idézni. Jól ismert ige, más összefüggésben elég gyakran idézzük, de most itt János Jelenések második fejezetéből szeretném magát a Szentírást idézni. Ez az efézusbeli gyülekezethez szóló isteni üzenet, és tudjuk, hogy az első, az apostoli egyház, vagyis az első 2-3 század kereszténységhez szóló üzenet ez. Azt mondja a második versben, tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hadugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De azt mondom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök hozzád, és a te gyertyatartodat kimozdítom helyedből, ha meg nem térsz. Ebből mindig azt a rövid kis szakaszt szoktuk idézni, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked. Ennek az ígének kettős jelentése van. Egyrészt a személyes keresztény életünkre is vonatkoztatható, és leginkább így alkalmazzuk. Amellett, hogy én erre néhány gondolat erejéig szeretnék kitérni, de a másik értelmezésére tenném a hangsúlyt. Amikor valakit megérint a Krisztus szeretete, amikor valaki úgy érintetté válik arra a gondolatra, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, úgy megérinti őt az Isten személyes szeretete, akkor egyszerre megváltozik körülötte minden. Megváltozik az értékrendje, ami korábban nyereség volt számára, Pál apostol is így fogalmaz, azok kárnak és szemétnek a minősítése alá kerültek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Jó ezeket a szavakat úgy kimondani is, mert amikor az ember az első szeretet hatalma alatt él, akkor ez élő valóság. Hogy egyik pillanatra a másikra, hogy változik meg egy ember értékrendje, ez egy külön csoda. Mintha csak kicserélték volna. Nem akar klubokba menni, különböző mulatságokba menni, egy a fontos számára, hogy a Krisztust megnyerje. Ahogy Pál apostol fogalmaz, ha egy katona belebonyolódik az élet dolgaiba, akkor nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. És egy keresztény embernek, egy igazán megtért embernek a legfontosabb
kedvében járni annak, aki őt harcossá avatta. Valami viszonszeretet formájában, ami nem érdemszerző, de valami viszonszeretet formájában az ember ki akarja fejezni az Isten iránt, hogy mennyire nagyra becsüli azt, hogy észrevett engem, hogy szólt hozzám. Olyan ez, mint amikor a szántóföldön elrejtett kincse talál valaki, eladja mindenét, amilyen volt. Ugyanígy cselekszik az igaz gyöngykereskedő. Mikor megtalálja az igaz gyöngyöt, eladja mindenét, amilyen volt, csak hogy az a bizonyos igaz gyöngy az övé legyen. Az első szeretet elhagyását úgy is lehetne jellemezni, hogy ez a kezdeti lelkesedés és totális értékrend változás egyszer csak változni kezd. Nem szemlátomás, nem valami gyors változásra gondoljunk, olyan szép lassan visszaszivárognak a mi értékeink közé azok, amelyeket korábban értéktelennek tartottunk. És ezeknek a visszaszivárgásával arányosan kopik az első szeretet lobogása. Pedig Jézusnak van egy kulcs kifejezése. Azt mondja Nikodémussal folytatott beszélgetésében is, hogy egy ember sorsát az dönti el, hogy mit szeret inkább. És hogyha ez a mit szeret inkább kifejezi azt, hogy mindent kárba veszni hagytam, csak hogy a Krisztus megnyerjem, addig nincs baj. De az értékrend tekintetében, a különböző dolgok fontossági sorrendjét tekintve változás áll be, akkor bizony azt kell mondjuk, hogy a megtérésen megjelentek az első hajszálrepedések. És ezeken a hajszálrepedéseken egyre jobban visszakérezkednek azok a korábbi értékek, amelyeket kárnak és szemétnek ítéltünk. De nem erről szeretnék beszélni. Azt mondja ebben a bibliai szakaszban a Szentírás, hogy sok-sok pozitív dolog mellett fáradtál, tűrésed volt, hosszú tűrő voltál, a gonoszokat nem szenvedheted, ilyen kulcs kifejezéseket olvashatunk itt. Megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Csak egy kicsi parányi hajszálrepedés jelent meg. Az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi korábbi cselekedeteidet cseleked. Ennek az ígének én egy másik értelmezését találtam a Bibliában. Mi ezzel az ígével párhuzamosan idézzük a Laodicea üzenetet azon az alapon, hogy Ellen White 1854-ben azt mondta, hogy ezt az ígét, ezt a most idézett igeszakaszt lehet alkalmazni az adventi népre. És ezzel párhuzamosan azt is kifejezésre juttatta, hogy a laodíceai üzenet is az adventi népre vonatkozik. Ha a laodíceai népre kivetítjük ezt az üzenetet, és azt mondjuk, hogy az első szeretetedet elhagytad, vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és a korábbi cselekedeteidet cseleked, akkor hova fordulhatunk? A laodíceai üzenet a végidején az ítélet népéhez szól. Ez a nép hova tud visszafordulni? Filadelfiához, nem? Laodíceából egyenes út vezet vissza Filadelfiába. És hogy ezt a bizonyos üzenetet, amit a filadelfiai gyülekezetnek mondott el Krisztus, hogyan lehet igazán a maga helyén kezelni, és hogyan lehet értelmezni, így hangzik ez az ige. a Philadelphia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akin a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, én mi adtam előttbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, és kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, hogy megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt, az én Istenemnek templomában. És többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Csak néhány szakasz szeretnék kiragadni. Az értelmezés véget. Azt mondja, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Előttünk álló profécia ez, vagy mögöttünk lévő. Philadelphia korban, időmeghatározás tekintetében mögöttünk van. Voltak éppen a nagy advent mozgalomig, illetőleg az előbb említett 1854-es időpontig terjed Philadelphia. Volt-e megpróbáltatás, amely az egész világra eljött, hogy megpróbálja a föld lakosait? Tehát amikor arról beszélünk, hogy az utunk visszafelé vezet, Philadelphiába, akkor ezt a kis szakaszt az ige üzenetéből kiemelhetjük, mert hogy ez egyértelművé teszi, hogy Laodiceának Philadelphiába kell visszatérni. Mi a neve Philadelphiának? Hogyan lehetne lefordítani? Filia, szeretet, testvéri szeretet, Adelphos pedig testvér. Akkor ennek a szó összetételnek mi a magyarázata és a lefordítása? Testvéri szeretet. Erre a közösségre ez leginkább jellemző. Azt mondja János evangéliuma 13. fejezetében, hogy erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretni fogjátok egymást. Érdekes módon Philadelphia e tekintetben homogén volt. Tanítás tekintetében nem. Még az advent mozgalom idején is voltak az eredeti bibliai elképzeléshez képest téveszmék. De miután annyira elkötelezettek voltak az Isten szava iránt, annyira mindenek felett álló volt, és mindennél fontosabb volt az Isten szavának való megfelelni akarás, az Isten a tudatlanság idejét elnézte. Még egy dolgot hadd említsek, ami inkább egyháztörténelmi vonatkozású. Tudjátok, hogy megjelent 1888-ban egy egészen különleges, szinte legendássá vált üzenet. Ez az 1888-as üzenet, és azért küldte Isten ezt az üzenetet két talán névtelennek tekinthető fiatalemberrel, mert rossz irányt vett az adventizmus. Tantételekben hittek, és tantételekre építkeztek, és a tantételek védelmében megfeledkeztek a legalapvetőbb dolgokról, és pedig ezek közül a testvérek iránti szeretetről. örültek annak, sőt, büszkék voltak arra, hogy a tantéterek tekintetében mindenkit legyőztek. Szombat igazsága. Ki volt az, aki a szombat kérdésében vitába mehet volna szállni velük? Szentély tana. Mindent tudtak, ami erről szólt. És mindenféle bibliai igazságot a maga tiszta, világos igei vonatkozásában képviseltek. De hiányzott a Philadelphiára jellemző testvéri szeretet. És Isten küldött két fiatal embert. Talán éppen azért küldte ezt a két névtelen valakit, mert nem a név, és nem a nagy nevek a fontosak. Felállt Minneapolisban ez a két fiatalember, és megszólaltatta úgy a Krisztus igazságáról szóló üzenetet, hogy ennek az üzenet hirdetésnek az eredményeképpen azt írt Ellen White, hogy az ég a földdel szinte összeért. Hoztam néhány idézetet, de mielőtt ezeket idézném, szeretném a Jézushoz vezető lépések című könyvből az egyik szakaszt felolvasni. Tudnék annak kifejezéseként, hogy ki kerül a mennybe, aki az igazságot töretlenül, kristálytisztán képviseli, vagy pedig valami más kell ehhez. Bűntelen állapotában az ember a legbensőbb és legboldogítóbb összekötetésben állott azzal, akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. A bűnbeesés után azonban többé nem lehet örömét az ember a szentségben, és mindinkább elrejtődött is jelenléte elől. Hasonló állapotban van közöttünk ma is a meg nem újult szív. Miután nem él Istennel összhangban, nem is talál örömet a vele való közösségben. A bűnös nem tudna örvendezni Isten jelenlétének. Visszariadna a szent tényekkel való érintkezéstől és együttléttől. Még ha szabadon beléphetne is a mennybe, nem volna öröm számára. Az önzetlen szeretet, amely ott uralkodik, és ami a legszorosabb összekötetésben áll Isten végtelen szeretetével, nem találna vízhangra szívében. Gondolatai, érdekei és indokai éppen az ellentétét képezni azoknak, amelyek a menny ártatlan lakóinak a szívét uralják. Zavaró hang lenne a menny összhangjában, számára a menny a kínszenvedés helye lenne. Vágyakozna elrejtőzni az elől, aki maga a világosság, és minden örömnek és boldogságnak központja. Istennek nem önkényes határozata zárja ki a bűnösöket a mennyből. Alkalmatlansága folytán önmagát zárja ki abból a boldog közösségből. Isten dicsőségére elnézve emésztő tűz lenne. Inkább választja a pusztulást és halált, csak hogy elrejtőzhessen annak tekintete elől, aki érte a kereszten meghalt. Ezt összefüggésbe szeretném hozni azzal, amit a megtérésről mondtam. Egy ember Istenhez tér, és nem a tantételekhez. A tantételek az egyházat alkotják, az Istennel való közösséget, csak olyan szempontból, hogy egy keretet adnak. Az Isten szava keretét adják a hit gyakorlatának. De az igazi kereszténység az az Istennel és az egymással való közösség. Philadelphia. Az Istennel való közösségből fakad a testvéri szeretet, és az igazi szeretet közösség testvér és testvér között. És Philadelphiára ez volt jellemző. Nem szoktam idézni túl sokat, de most mégis találtam néhány idézetet, amit szeretnék felolvasni. Mindehez ugye a Krisztus második eljöveteléről szóló örömhír is társul. Szeretnénk, ha a Krisztus visszajönne. Úgy a lelkünk mélyén merünk-e válaszolni erre a kérdésre? Ha én Krisztust megtaláltam a megtérésemkor, és Krisztus volt minden mindenekben, és meg akartam felelni az ő elvárásainak, viszont szeretetet akartam sugározni felé, valami módon a hálámat, a ragaszkodásomat akartam kifejezésre juttatni, amikor megismertem őt, ez a kereszténység. Ez az Isten szava keretet ad. de a valóság, a tartalom az Istennel való közösség. Isten a bizalmat állítja helyre bennem, hogy tudjak felé fordulni, hozzáfordulni, tudjak tőle elfogadni, meg tudjam szólítani, meg akarjam szólítani, a közelségében akarjak maradni, és semmi másról nem akarok tudni, csak Krisztusról, mégpedig megfeszítetről. Nos, Filadelfiára ez volt jellemző. Legyen Krisztus eljövetele most is épp oly nagy örömhír, mint amikor az angyalok hirdették Betlehem pásztorainak. Aki igazán szereti a megváltót, boldogan üdvözli az Isten ígére alapozott bejelentést, hogy az, akiben örök életük reménysége összpontosul, ismét eljön. Nem azért, hogy bántalmazzák, megvessék és elutasítsák, mint első adventjekor, Jézus azért jön el hatalommal és dicsőséggel, hogy megváltsa népét. Akik nem szeretik a megváltót, szeretnék, ha távol maradnak. Az egyházak Istentől való elfordulásának nem lehet meggyőzőbb bizonyítéka, mint az az ingerültség és gyűlölködés, amelyet a mennyei üzenet lobbant fel. Itt egy picit hadd álljak meg. Van ebben a világban még egy üzenet, ami ingerültséget, sőt haragot és ellenállást vált ki. Ha arról beszélek, hogy én győzhetek, vagy Krisztus győzött. Ehhez képest az egyházak örömhíre az, hogy egyedül kegyelem által, és a többi nem számít. Ebből hiányzik az Istennek való megfelelni akarás. Ebből hiányzik az Isten iránti viszont szeretett készsége. Ebből hiányzik az, hogy én mindent kárveszni hagyok, és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Ebből hiányzik a Krisztus szorongató szeretete. Ez vallás, és nem hit. Ez a vallás, az ilyen vallás, amiből hiányzik az Istennek való megfelelni akarás, a viszont szeretet készsége, lehet, hogy tanoknak akar megfelelni. Egy keretnek, ami egy egyházi közösségnek valamiféle külső tartást ad. És azokat a tanokat védelmezi. Vérig tartó tusában védelmezi, mert jaj, ha a tanokat elveszi, akkor nem marad semmi. Krisztus nélkülözik az ilyenek. Idéztem a múltkor itt közöttetek a Korintus beliekhez írt második levéből, a 15. fejezetből az ígét. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek. Közületek némelyek nem ismerik az Istent. Milyen kereszténység az, ahol nem ismerik az Istent? Az a neved, hogy élsz, de halott vagy, ezt mondja a Szentírás. Mert Krisztus a mi életünk, a vele való közösség életet jelent. Azért mondja, maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Nálam nélkül semmit nem tehettek. Olvasom tovább. A Krisztus második eljöveteléről szóló tanítás elfogadói ráébredtek arra, hogy meg kell térniük, és meg kell alázkodniuk Isten előtt. Sokan, akik hosszú ideig ingadoztak Krisztus és a világ között, ekkor úgy érezték, hogy ideje állást foglalniuk. Az örökké valóság dolgait szokatlan valóságnak látták. A menny közel volt hozzájuk, és Isten előtt bűnösnek érezték magukat. Keresztény emberek lelkileg új életre keltek. Érezték, hogy az idő rövid, és embertársaik érdekében gyorsan kell cselekedniük. A föld jelentéktelenné vált, és mintha kitárult volna előttük az örökké valóság. Az üdvösségről és az örök kárzatról szóló tanítások eltakartak minden múlandó célt. A megtértek mind a testvéreiket, mind a bűnösöket kérve kérték, hogy készüljenek az ítélet napjára. Isten lelke megnyugodott rajtuk, és szavaikból erő áradt. Mindennapi életük csendes bizonságtevés állandóan dorgálta a névleges és megszenteletlen egyháztagokat. Még egy kis egyháztörténelmi betoldást. Beszéltem az 1888-as üzenetről. Azt a minősítést kapta ez az üzenet az Isten részéről, hogy ez a késő eső és a hangos kiáltás kezdete. Meg tudjuk-e kerülni ezt az üzenetet? Szabad-e megkerülni ezt az üzenetet? Nem. És tudjátok, van egy könyv, ez a bizonyos Wilhelm testvér írta, nem csak az 1888-as üzenetet fogalmazta meg, hanem újra vizsgált 1888 címmel írt egy másik könyvet. És ebben nagyon következetes, logikus érveléssel levezeti, hogy bár az egyház azt vallja, hogy elfogadta ezt a 88-as üzenetet, bebizonyítja, hogy ez korán sem igaz. És Isten népének csak egyetlen ajtó vezet a menny felé. Ez pedig ennek az üzenetnek a komolyan vétele. Visszatalálni Krisztushoz, az első szeretet lobogásával ragaszkodni hozzá. És akkor megint Krisztus lesz minden mindenekben. Akkor neki akarunk megfelelni, helyreáll a vele való közösség, embertársainkkal, egymással való közösségünk is helyreáll. És ez teremt lehetőséget az Istennek arra, hogy tegyen értünk, hogy kibontakoztassa és kiteljesítse bennünk a megtérdett jó dolgot. Még egy szakasz szeretnék idézni, egy rövid kis szakasz. Milyen volt az adventvárásuk azoknak, akik Krisztust várták? Akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz részük. Akik ilyen reménységgel és bizalommal várták, nem tudják elfelejteni a várakozás drága óráit. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek e világi ügyeikkel. Az őszinte hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő ember, akinek csak néhány órája van hátra. 1844-hez viszonyítva majdnem 160 év telt el. Hol van az advent várakozás az adventisták között? Akkor, noha nem jött el, így várták. Most, amikor az ajtó előtt áll, és számos jel beszél arról, hogy aki eljövendő, eljö és nem késik, hol van az igazi adventvárás? Gyülekezeti élet van. Hát olyan kis szárnyaszeged, de van valamilyen. Hol van ez a lelkesedés? Hol van a Krisztus iránti rajongás? Eljövünk szombaton, bizonyos elvárásoknak megfelelünk, de hol van ez a lobogás? Azt mondja a Szentírás, hogy hosszan tűr érettünk. Nem akar, hogy némelyek elvesztenek meg, hanem hogy megtérésre jussunk. Hihetetlenül türelmes az Isten. Vajon milyen fájdalmat okoz a mi közönyünk neki? A mi érdektelenségünk? Hogy a viszont szeretett készsége szinte teljesen kiveszett közülünk. El vagyunk foglalva sok mindennel. És ilyenkor lép be a képbe megint a kérdés, mit szeretek inkább? Milyen értékrend vezérel? Krisztusért minden tárva veszni vagyok és szemétnek ítélek? Hogy a Krisztust megnyerjem? Vagy beérem az egyház külső formalitásával, és azokkal a szlogenekkel, amelyek életben tartják a vallásosságot. De nem az igazi hitet. Mondjuk azt, hogy a 88-as üzenetet elfogadtuk. Nem igaz. Csak azért mondja ezt a közösség, mert bizonyos külső elvárásoknak akar megfelelni. Elolvastam egy könyvet, pontosabban már régen elolvastam, de most úgy gondoltam, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhetővé tegyem, begépelem. Rettentő módon utálok gépelni, nem is tudok, de mégis vállaltam ezt a kínszenvedést, hogy begépeljem. Ebben a könyvben leírja a szerző azt, hogy 1957-ben a mi közösségünk egy óriási bukáson ment át, és kitart emellett a bukás mellett. Azért, mert két protestáns szerző megkereste az akkori vezetést, és arra a kérdésre kerestek választ, hogy vajon az adventi egyház szekta-e, vagy pedig megérdemli az egyházi minősítést. És azért, hogy ennek az elvárásnak a közösség megfeleljen, a hitelveket a külső elvárásokhoz igazították. Azt írja ez a könyv, egy fejezetnek ez a címe, az egyház két hangon beszél. Befelé, még úgy, ahogy képviselik az adventi üzenetet, de kifelé a világi igényeknek megfelelően igazítják a mondani valót. Ma már nem hiszik az egyház hivatalos vezetésében, hogy győzhetek, hogy Krisztus győzött. Ma már nem hiszik azt, hogy Krisztus mindenestől fogva hasonlóvá lett hozzánk. Ma már nem hiszik azt, hogy Krisztus példát mutat, és ez a példa követhető, és győzhetek, hogy Krisztus győzött. Mert ezek a külső elvárásokkal nem egyeztethetők össze. A kérdés az, hogy hova sorolom magam. Kinek akarok megfelelni? Mindent kárba veszni vagyok, és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Várom őt vissza, rajongó, boldog várakozással, hogy mi hamarabb megjelenjen, és ha tetszik, és hogyha lehet, akkor siettetem a visszatérését azzal, hogy ezt a szeretetemet, ezt a ragaszkodásomat kifejezésre juttatom mindenki felé, és nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről, vagy pedig egyházi elvárásoknak és különböző dogmáknak akarok megfelelni, és úszok az árral. Erre a két kérdésre kell választ adnom. Válaszadásommal mindent eldöntök. És én úgy szeretném azt az egyházat látni, amelyet Krisztus maga elé állít, hogy azon nincsen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem szent és fedhetetlen, és csak egy valakinek akar megfelelni, Istennek. Én szívből kívánom, hogy ezek közé tartozzunk. Amen.
Imádság előtt énekeljük közösen a 139-es közös énekünknek az első három versét. térdeinket meghajtva imádkozunk.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy hosszan tűz érettünk, és bár évek, évtizedek múlnak el, és a te néped még mindig alszik, közönyös és érdektelen. Úgy szeretnénk, Urunk Isten, ebből az alvó állapotból felébredni igazán, felserkenni igazán és beléd fogózni. Úgy szeretnénk teljes szívünkből visszatalálni hozzád, és szeretnénk, hogyha az első szeretet lobogása fellángolna bennünk. Urunk, szeretnénk nem csak elméletünkkel vallani, eszmékkel, hogy te vagy minden mindenekben. Szeretnénk az életünkben is azzá tenni. Szeretnénk, Urunk, mindent kárba veszni, agyni és szemétnek ítélni, csak hogy téged megnyerjünk. Szeretnénk, hogyha a te áldozatod igaz, mély, valódi hitet ébresztene bennünk. És mi nem akarnánk másról tudni, csak te rólad. Visszatalálni teljes szívvel hozzád, hogy végre tud hajtani bennünk is, és rajtunk keresztül is mindazt, amit szeretnél. Urunk, szeretnénk elkészülni a te eljöveteled napjára, és szeretnénk, hogyha velünk együtt az egyház naponta szaporodna üdvözülőkkel, és ezt a közösséget megtisztítanád, és igazán hívők közösségévé tennéd, Filadelfiává, ahol mindenki szereti a másikat, de mindenképpen téged, legfőképpen mindannyian. Köszönjük, hogy ezt megvalósítod. Légy áldva és magasztalva érte. Amen.
Énekeljük közösen a megkezdett 139. énekünk 4. és 5. versét.